Köszönjük, hogy eljöttél, köszöntelek a stúdióban, másodszor. A napokban elmarasztalt téged a Közszolgálati Döntőbizottság. Mi ez a szervezet, és mit jelent ez az elmarasztalás?
Igen, hát ezt a hírt eléggé diadalittasan adta közre a minisztérium. Maga is megjelentetett egy kommunikét, meg elküldte különböző sajtóorgánumoknak, meg az MTI-nek. Erről azt kell tudni erről a Közszolgálati Döntőbizottságról, hogy ezt a kormányhoz, a mostani kormány, tehát a 2010 óta regnáló kormány hozta létre, ez egy ilyen mediáló, közvetítő szerv. Viszonylag rövid határidővel dolgozik, az a célja, hogy munkaügyi per kezdete előtt egy ilyen közvetítő fórumként szolgáljon a kormánytisztviselők, köztisztviselők, illetve a munkáltatók között, hogyha valamilyen vita alakul ki köztük, hát ebben az esetben egy felmentés okán. Ez nem bíróság, nem bírói fórum, és semmilyen olyan jellegű kötelező elővel nem bír, hogy én innentől fogva bármitől elestem volna. Tehát az a híradás, miszerint kipukkadt a Bátonyi Lufi, ezzel a címmel jelentek meg a híradások, az azért furcsa, mert hát csak ezután kezdődik a lényeg, a munkaügyi per.
Tehát ez ugye volt egy bejelentés, de amikor te feltártad a visszaéléseket a műemlékvédelem terén, és ekkor téged kirúgtak az állásodból, és te indítottál egy munkaügyi pert.
Azt még nem, azt csak most fogjuk, hanem benyújtottam egy úgynevezett panaszt ehhez a Közszolgálati Döntőbizottsághoz, röviden KDB-hez, hogy ne kell mindig kimondani a nevét, mert ez egy kötelező kör, ezt nem lehet kihagyni.
És ők hozták ezt a döntést, hogy
igen, és a munkavállaló az rögtön munkaügyi perre mehet, egy köztisztviselő, kormánytisztviselő nem.
Tehát és ők azt megállapították, bocsánat, hogy közben vágtam, megállapították, hogy nem volt jogos a te közérdekű bejelentésed? Vagy mit?
Nem a közérdekű bejelentésem, arról nem volt szó, hanem kifejezetten a panaszom amiatt, hogy eltávolítottak azonnali hatállyal a szolgálati jogviszonyomból. Tehát ez csak a munkaügyi vonatkozásokra vonatkozik, nem az általam feltárt ügyekre, tehát nehogy valaki azt higgye, hogy ez az általam nyilvánosság elé tárt bűncselekményekkel bármilyen szempontból is kapcsolatban áll, hanem az amiatti felmentésemmel áll összefüggésben. És annak idején, amikor a Helsinki Bizottság engem még 2024. november legvégén megkeresett, akkor rögtön az elején mondták, hogy erre ne is számít csak, hogy ezek nekem igazat fognak adni. Ez egy alapvetően a miniszterelnökség épületében működő kormányzat által összetrombitált szervezet, semmilyen értelemben nem pártatlan. Ugyan jog szerint pártatlannak kell lennie, de hát most akkor legyünk egy kicsit reálisak, én azt mondom. Tehát
jó, rendben, akkor ezen túl vagyunk, meglátjuk majd a per, hogyha lesz per.
Igen, még azért annyit reflektálnék a kormány, illetve pontosabban az EKM, a minisztérium különböző megnyilvánulásaira és ezzel kapcsolatos kommunikéjére, hogy azért ebben számos csúsztatás volt hallható, illetve olvasható.
Tehát amikor ezt ők a nyilvánosság elé tették, akkor úgy érzed, hogy nem voltak igazságosak.
Igen, 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 hát eleve, tehát ezért hogy fogalmazzak, a közigazgatás távolságtartó és pártatlan működésétől némiképp idegen az, hogy ilyen címmel jelentetnek meg egy hivatalos közleményt, hogy kipukkadt a Bátonyi Lufi. Tehát kettő közül te vagy újságíró, tehát hogy egy újságíró iskolába elmennék, és megkérdezném, hogy ez milyen journalisztikai műfajnak a sajátosság, akkor valószínűleg a bulvárra tippelnének, nem pedig egy minisztériumi közleményre, tehát az egy kipukkadt a Lufi, meg egyebek.
Hát ez volt az oka, ez egy bosszú tulajdonképpen, megharagudtak rád azért.
Hát igen, mert nyilván nem örült neki sem a miniszter, sem az érintett államtitkár, hogy feljelentettem őket. Hát ezt nem szokták jó néven venni, csak ugye ennek van egy eljárásrendje, és van egy jogi keretrendszere, amelyet véleményem és a ügyvédeim véleménye szerint ők nem tartottak be.
És amikor te eldöntötted, hogy tavaly novemberben történt ez, hogy a Partizán műsorában kipakolsz, úgymond elmondod, hogy milyen visszaéléseket találtál, milyen bosszúra, milyen következményekre számítottál, mennyi ideig gondolkodtál ezen az egészen, hogyan fontoltad, meg mesélj egy kicsit erről.
Gondolkodni, nem gondolkodtam rajta olyan sokat, meglepő módon, inkább a kivitelezés megvalósulása volt időkérdése. Tehát amikor én nekem tudomásomra jutott, hogy itt egy államtitkár és az ő húga egymással összefonódva egy műemlék nagy lerombolására tesz kísérletet, és akkor még nem tudtam, hogy ez milyen konkrétumokkal fog járni, csak hogy mi a cél. Akkor már tudtam, hogy itt valamit majd tenni kell, és nem lesz elég az, amit korábban ilyen esetekkor tettem, hanem itt most már fel kell gyújtani hát nem is az intézményt, hanem ezt az egész összefonódást, ezt valamilyen módon nyilvánosság elé kell tárni. Mégpedig azért, mert ez már sokadik eset volt, és ráadásul különböző korábbi minisztériumokban fordult ilyesmi elő. Tehát nem arról volt szó, hogy ez az egy ember, illetve ez az egy minisztérium csinált ilyeneket. Én korábban a miniszterelnökségen ugyanezt tapasztaltam. Akkor mindig megpróbáltam házon belül ezeket a dolgokat elintézni, de éreztem, hogy nem fog most sikerülni. mert egyrészt, ha megint megpróbálták, akkor az eddigi próbálkozásaim sem voltak hasznosak, arról nem is beszélve, hogy az akkor érintett műemlékek azok minden is pusztultak, vagy javarészt. Másrészt meg, hát betelt a pohár. Tehát ez most már nem tudom hányadik ilyen ügy volt, és úgy voltam vele, hogy ha a tettek mezeire lépnek ők, tehát az államtitkár és csatolt figurák, akkor én is a tettek mezeire fogok lépni, és ezt olyan módon gondoltam kivitelezni, hogy valamilyen módon személyesen nevem vállalásával a nyilvánosság elé kerül.
A tettek mezeit az Agrárminisztérium épületének a...
Nem, ez már a Kilián. Na, hát az Agrárminisztérium az már egy korábbi kör volt. Ez a Kilián laktanya, vagy Mária Terézia laktanya. Tehát ez volt az utolsó, vagy utolsó utáni csepp, inkább úgy mondanám. És 2023-ban, ez már napirenden volt ez az ügy, de karácsony előtt nem sokkal, a tervtanács, amelyik másodjára tárgyalt ezt az ügyet, még mindig nem ad a zöld lámpát ennek a tervnek, amely hát 75%-ban bontotta volna le az épületet. Igen sem mondott, de nemet sem. És ez egy kicsit jegelte az ügyet, mert én úgy voltam vele, hogy ha a tervtanács most igen mond erre a tervre, és azt mondja, hogy ez így rendben van, akkor én rögtön lépek. Tehát még 23-ban.
Már akkor korábban korábban léptél volna.
Igen. De mivel egy ilyen semleges döntést hoztak, ez a dolgozatok rajta még jellegű kisé lagymatag döntés született, ezért én is jegeltem, mondván, hogy itt nincs annyira egyértelmű helyzet. Majd 24 húsvétjakor, húsvét hétfő utáni kedden kaptam az értesülést, hogy az államtitkár kiadta az utasítást, hogy ennek a műemléknek a védettségét vissza kell sorolni, úgy, hogy ezt már csak én teszem hozzá, hogy ez a bontás megvalósítható legyen. Na és abban a pillanatban mondtam azt, hogy én erre vártam, ez volt a zöld lámpa, tudtam, hogy akkor most akcióba kell lépnem, és hát innentől fogva gyűjtöttem az anyagokat, figyeltem, hogy mi történik, nyomon követtem az eseményeket, tudtam, hogy mikor szövegezték meg a rendeletet, azt is tudtam, hogy mi a szövege, és csak azt vártam, hogy mikor jelenik meg a magyar közlönyben.
És akkor ezért léptél a nyilvánosság elé össze?
Hát igen, bár ugyan augusztus legvégén jelent meg a rendelet, de hát ugye a partizánnak is fel kellett készülnie, mert igen. A rendelet megjelenésének a napján megkerestem a Gulyás Mártont. Ő akkor szabadságon volt, nem ért rá, de biztosított róla, hogy érdekli az ügy, majd foglalkozni igen. fog vele, és hát egy-két héttel később tudtunk találkozni. És hát ugye láttátok a videót, nem volt túl hosszú, az eredeti ugye nagyjából két órás verzió, igen. de ez a vágott anyag nem volt túl hosszú, viszont igen. rengeteg illusztráció volt benne, igen. mindenféle vizuális anyag, azoknak az elkészítése időbe telt, illetve hát sok minden közbe jött. Tehát azóta elkezdett áradni a Tisza, és a szó szoros és átvett értelmében is ugye volt árvízhelyzet, mi egymás, ezek igen. kicsit halasztották az én ügyemet, igen. igen. És augusztushoz képest ezért november lett a megjelenés időpontja.
De mióta fontolgattad azt, ugye azt mondtad, hogy több ügy miatt te már gondoltál arra, hogy ez fel fog szólalni. Mióta, mikor merült fel benned először az, hogy esetleg a nyilvánosság elé?
Az ennél a Kilián laktanyánál, vagy Mária Terézia laktanyánál. A korábbi ügyeknél megpróbáltam házon belül, vagy különböző illetékes szervekhez fordulással megoldani a dolgot, tehát ombudsmanhoz fordulni, alkotmánybírósághoz fordulni, ezek mind nem jöttek be.
És ezért döntöttem?
Ezért döntöttem, hogy már nincs más esélyem. Ezt egyébként a KDB-s, vagy döntőbizottsági eljárásban is ugye felvetettem, hogy én tudásom szerint, legjobb tudásom szerint minden egyéb lehetőséget is megpróbáltam. Tehát nem arról volt szó, hogy egyből ajtóstól rontottam a háznak, és nem, semmire nem tekintettel, egyszer csak felrúgtam az asztalt. Nem ez volt. Éveken keresztül próbálkoztam mindenféle más lehetőséggel, és hát az ombudsman helyettes az azt mondta, hogy nagyon egyetért, meg nagyon, nem is az, hogy egyetért, hát nagyon együtt érez, vagy hogy fogalmazzak az aggodalmunk miatt, de hát ő sajnos az ő lehetőségei azok rövidre szabottak, és ő nem tud ebben az ügyben mit tenni. Az Alkotmánybíróság pedig egy véleményem szerint nem egészen jogszerű és szakszerű döntést hozott, amikor a Radetzky laktanya ügyében mindent rendben talált. De mindegy.
Szeretem volna kérdezni, hogy melyek esetleg említené néhány olyan műemlékházat, vagy védett épületet, ahol azt láttad, hogy a visszaélések miatt, a szabályok nem követése miatt sajnos tönkrementek ezek az épületek.
Az első ilyen elég emblematikus és látványos eset, ez a Maharcégház volt, ami itt a szomszédban,
igen.
Ez egy századfordulós épület, és a magyar hajózás történet legfontosabb emléke. Tehát egyébként szeretném hangsúlyozni, hogy mindezzel együtt, hogy lehet, hogy ezek nem a legismertebb műemlékek, azért a magyar történelemnek mindegyik emblematikus kiemelt pontját képviseli. Tehát mondjuk a Maharcégház az a magyar hajózás, tenger és folyami hajózás történetének a legfontosabb épített emléke volt. Ezt a Mahart előzménye építette magának, a Mahartot ugye a szocializmusban hozták létre ezen a néven, de ez jogfolytonosan itt működött 100 éven keresztül, amíg el nem adták. Utána a szállodát csináltak belőle, és teljesen kibelezték. A szomszéd szintén műemléképülettel együtt gyakorlatilag csak a külső homlokzatát hagyták meg.
És itt épült egy olyan szálloda, ugye, amely a Borcz István érdekeltsége.
Pontosan. Az volt az első ilyen nagyobb rombolás.
Bocsáss meg, és itt kitérnék a Mahart-házra, hogyha jól emlékszem, itt az történt, hogy három különböző okokból védett épületről volt szó, ugye a világörökségi terület is védettséget biztosított, illetve saját jogon is védett.
Saját jogon két épület volt védett, illetve úgynevezett műemlékjelentőségű terület része is volt, tehát az összes létező védelem rajta volt. Amit a műemlékvédelem tud produkálni, az mind rajta.
Mindajtos,
és én csináltam a védési dokumentációját, tehát én kezdeményeztem a védettségét, tehát nem lehet azt mondani, hogy szakmailag ne értettem volna egyetem magammal, hogy ez miért lett műemlék. Természetesen én nem nyilváníthatok valamit műemléké, ez egy hosszú folyamaton ment keresztül, és a miniszter hozta meg a döntést, aki abban az időben még Pintér Sándor volt. Uh-huh. Tehát magyarán szólva az egyik miniszter...
Hát a védettségről szóló döntést.
Igen, az egyik miniszter a másiknak mondott ellent akkor, amikor ez egyik lehetővé tette ezt a bontást, a másik meg korábban védetté nyilvánított a belső tartozékaival együtt.
És ugye lett egy külön rendelet, ha jól emlékszem, hogy egy rendeletben engedték azt meg, hogy kibelezhessék, úgymond az épületet.
Hát ilyen kiemelő rendeleteket szoktak ilyen esetekben produkálni, amelyek egyébként nem írják fölül a műemléki jogszabályokat, de rengeteg kisebb-nagyobb anomália volt már félúton. Uh-huh. Tehát például ilyesmi, hogy összevonták a három ingatlant egy darab helyrejelzi számmal. Uh-huh. Ezt a törvény nem teszi lehetővé.
És ugye a végeredmény az lett, hogy csak a külső falak
maradtak. Csak a külső falak maradtak meg, és egy nagy hodály van belülről. Épp azért nem engedi meg a törvény, hogy ezt ne lehessen megcsinálni. És engem az akkori helyettes államtitkár megpróbált rábírni, hogy írjak egy olyan véleményt, amely a kormányhivatal számára, mint minisztériumi szakvélemény lehetővé teszi azt, hogy ők engedélyezik ezt az összevonást, a telek összevonást. És én akkor ezt nyíltan megtagadtam, mondtam a helyettes államtitkárnak, hogy ezt én nem hajtom végre. Ez volt egyébként ebből a szempontból is egy nagyon fontos egy kapuügy, ha úgy tetszik, ahol először mondtam így ellent a munkáltatói utasításnak, mert az jogellenes volt, és hát tudtam, mire megy ki a játék. Tehát a tervek már nagyon régen megszülettek. Hát 2018-ban, amikor még tök máshol dolgoztunk, én már láttam azokat a terveket, amik később nagyrészt megvalósultak. Tehát ott is ez történt, hogy először a gombokat elkészítették, majd hozzászabták a kabátot. Hát tudható volt, hogy T. István büntetendő előéletű, ő kifejezetten arra utazik, hogy ebből az épületből egy nagy darab szálloda legyen, és minden belső értékét meg akarja szüntetni, és később évekkel később ez meg is valósul.
És amikor te nemet mondtál, milyen következménye lett?
Akkor semmi. Tehát
valaki más aláírta ezt?
Persze, ilyenkor mindig ez szokott történni, igen. Azt hozzá kell tenni, és megint egy kicsit visszautalnék az aktualitásokhoz ehhez a KDB-s döntéshez, hogy ebben az is említve van, illetve a minisztériumi kommunikében is, hogy engem semmilyen különösebb retorzió korábban nem ért. Hát ugye ez a Lenin elvtárs visszagurította a labdát a gyerekeknek, holott agyon is lövethette volna őket, tipikus esete. Hát ha az, hogy 17-ben engem kirúgtak egyébként ugyanilyen jellegű magatartásomért, az nem retorzió, akkor igazuk van, de szerintem ez egy elég erős retorzió. Arról nem is beszélve, hogy azért kaptam az ívet, hogy ilyen köznyelvűesen fogalmazzak időközben is, hogy miért mondok mindig mindennek ellent, meg miért nem vagyok hajlandó ezt végrehajtani. Hát olyan jellegű retorziók nem voltak, hogy megvertek volna, vagy ilyesmi. Tehát akit a WC mellé ültettek, az rendszerint én voltam. Mm-hmm. Egyébként ez effektíven megtörtént, a Kossuth téri épületben a Lichthofra néző egyik kis szobába lettem benyomorítva. Tehát azért mindig éreztetve volt velem, hogy én vagyok az a bizonyos sötét színű hátsó fertállyal rendelkező valaki. Mm-hmm. És hát egy nyílt retorzió pedig az volt, hogy 17-ben is kirúgtak már egyszer.
Melyik épület volt az, ami a 17-ben kirúgtak?
Azt szerintem nem konkrét épület volt, hanem az általános működésem, ahogy tetszik.
A renitens magatartásom,
ami csak annyiban merült ki, hogy hát mindig ágáltam ezek ellen a lépések ellen. Hozzáteszem, hogy 17-et én még visszasírom, meg 16-at, meg 15-öt, mert akkor még ezek a nagyon durva műemlékrombolások nem mentek, de hát akkor is voltak már olyan anomáliák, amelyeket sérelmeztem, és ezeket rendszeresen jeleztem is, és nem szerették a macerás figurákat, teljesen szillelt indokkal rúgtak ki. Ugyanúgy ehhez a KDB-hez fordultam, és ami a KDB semlegességét és jogszerűségét illeti, az az ügy napnál világosabb volt, ez egy teljesen színlelt indokkal, munkaköröm megszűnésével kapcsolatos ér volt, azért rúgtak ki, és a KDB ott sem nekem adott igazat, hanem ő csak fölkínált egy egyességet, mint egy ilyen mediátor, hogy hát egyezzek ki a minisztériummal, miszerint ők visszahelyeznek eredeti pozíciumba, fizetésemet, mindenemet, mint ha mi se történt volna megkapom, cserébe nem ismerik el, hogy jogellenes volt a felmentésem. És én ebbe az egyességbe belementem. A KDB-nek azt kellett volna mondania, hogy jogellenes volt a felmentésem, és ők visszahelyeznek engem az eredeti munkakörömbe. Ha egy olyan napnál világosabb ügyben nem az én oldalamra álltak, akkor ebben az ügyben miért álltak volna az én oldalamra?
És most az volt az egyedüli bűnöd, hogy a jogszabályokat próbáltad betartani.
Folyamatosan. Mutasson rá valaki, mutasson egy ezzel ellentétes bizonyítékot, hogy mikor volt, amikor én tiportam lábbal a jogot, és műemlékek rombolásához asszisztáltam, és nem ők. Tehát folyamatosan ezt csináltam, váltakozó sikerrel, vagy inkább kevés sikerrel, de hát viszonylag a bozott harcosoknak a csatanyerési esélye az általában eléggé csekély szokott lenne.
És volt, aki melléd állt a munkahelyedet?
Persze, de hát mindig a velem egy szinten lévő beosztottak. Tehát
nyíltan is, vagy pedig csak
nyíltan is akár, persze, nyíltan is. Nyíltan is, csak hát ugye ez úgy szokott lenni, hogy a hadseregben akkor működik a legitim parancs megtagadás, már elnézést, egy ilyen oximoronnal élek, de hát van ilyen, tehát ha valakit emberesség elleni bűncselekményre akarnak utasítani a felettesei, akkor meg kell tagadni ezt a parancsot. Ez akkor működik, hogyha itt tisztek, meg törzstisztek, meg főtisztek, meg egyébek is mellé állnak. Ha
és
nem,
úgy érzed, hogy ti túl alacsony beosztású.
Persze, persze, vezetők sosem voltatok. Olyan volt persze, hogy kaptam egy ilyen megjegyzést, hogy jó, értjük, hogy miről van szó, de hát ez a világ van, most ezt kell szeretni, de olyan, hogy érdemi vezető az oldalamra állt volna, olyan nem. Ez is hamis érvelés a KDB részéről, meg az, hogy én soha nem érveltem belső fórumokon, hát hogy a fenében tettem volna meg.
Amit lehetett,
persze, rendszeresen. Erről egyébként bizonyítékom is van, amit be is nyújtottunk, és majd a munkahelyben is be fogunk nyújtani, hogy ezt valaki magasabb szinten is elismeri, hogy én igenis ezeket szóvá tettem. De hát ugye ilyenkor mindig az a probléma, és ezt a nézőknek is mondom, hogy ha valaki ilyen helyen dolgozik, ezzel számolnia kell, hogy minél feljebb van valaki, annál inkább kötődik a saját főnökeihez, és annál kevésbé kötődik a beosztottaihoz. Tehát, hogy kialakul egy ilyen aszimetria. Nem arról van szó, hogy ő valahol félúton áll a főnökei és a beosztottai között. Nem. Sajnos nem ez a helyzet. És ezt a beosztottak általában meg szokták szenvedni. Tehát, hogyha ők valamilyen igazságtalanság miatt ki akarnak állni, legfeljebb egymásra számíthatnak, mert a közép- vagy felső vezetők szembe helyezkednek velük. Na most a konkrét esetben, a Kilián Laktanya esetében pedig hát az egyik felső vezető volt a cinkes, a cinkelt lap a kártyapakliban. Ő nyilván nem állt volna az én oldalamra. És tehát arról is van információm, hogy ő már korábban is ki akart engem rugatni. Erre úgy látszik, nem volt akkor legitim esély vagy lehetőség. Illetve azért ezt a 17-es esetet szerintem sokan megjegyezték. Tehát egyedüliként csináltam ilyet az egész minisztériumi társaságból, hogy kirúgtak és visszamásztam. Mert ezt általában úgy szokták konstatálni a kirúgottak, hogy hát így jártam, lehajtam a fejem és elballagok, és én 17-ben nem ezt a megoldást választottam. És azért ennek azért valószínűleg valamilyen nyoma volt, ha más nem, akkor a humán osztályon. De egyébként akkor is Lázár János volt a miniszter, csak szeretném jelezni, hogy még ennyi összefüggés is van. Másik minisztérium volt, ez még a miniszterelnökség, de ugyanaz a miniszter rúgott ki végül is közvetve mindkét alkalommal.
Amikor megtetted ezt a lépést, és a nyilvánosság elé álltál, utána gondolom sokan megkerestek. Milyen üzeneteket kaptál? Megerősítő üzeneteket? Kritikát?
Hát akár hiszed, akár nem, csak megerősítőt.
Munkatársaktól is?
Mindenkitől. Ha volt kritika, az valahogy elkerült a figyelmemet, de személyesen nem kaptam semmilyen. Tehát rengeteg SMS-t, e-mailt, a Facebookon keresztül rengeteg üzenetet, de egy 100-as nagyságrendűt, meg hát olvastam a kommenteket nyilván. Az elején még legalábbis megpróbáltam követni, tehát a 200-valahányig jutottam, és egyetlen negatívat nem találtam. Egyetlen. Lehet, hogy csak elkerült a figyelmemet, de hát azért 200-valahányból, ha csak 2-3 negatív, és elkerült, az még nem olyan nagy baj, de tehát nagyságrendileg. Ennek ellenére nyilván sokaknak nem tetszett, hát főleg akik érintettek benne. Illetve hát van ez a kifejezés, hogy sokat mondó hallgatás, amikor valaki vagy valakik nem nagyon beszélnek bizonyos ügyekről. Hát voltak olyan emberek és olyan szervezetek, amelyek nagyon hallgattak, feltűnően hallgattak.
Például melyek?
Hát most ezeket nem fogom nevesíteni. Épp azért, mert ők hallgattak, hát most én is hallgatok róla, de az is sokat mondó volt.
De akkor nem bántad meg ezt, hogy...
Egyáltalán nem. Nyilvánosság. Egyáltalán nem. És most, ha ilyet lehet mondani, nem szabad korteskedni, pláne ilyen ügyekben, de én más is arra biztatok, hogyha ilyet tapasztal, dacára annak, hogy megpróbálják megfélemlíteni, meg ellehetetleníteni sokszor az embereket, ne ijedjenek meg, tegyék meg, mert tehát a hallgatástól ez a világ jobb nem lesz. Tehát az egy biztos. És ez a Szabad Európának is a hivatása, meg az összes olyan médiumnak, amit most megtámadtak az utóbbi időben, meg nekem is, meg egyszeri embernek, meg szervezetnek, bárkinek, hogy a hallgatás a legrosszabb politika.
Mit tanácsolnál annak, aki ilyesmit fontolgat, hasonló lépést fontolgat, hogy mire figyeljen, hogyan készüljön egy ilyen nyilvánosság elé állásra?
Hát egy tanácsom biztosan van, az, hogy a jó útjáról ne térjen le. Tehát, hogy lehet, ez akárhogy is nézzük, egy partizán hadművelet, ilyen értelemben. Tehát nem jó a kifejezés, mert ugye azért a partizánkodás, mint tudjuk, hadiok szempontjából nem éppen legitim. De nekünk, azoknak, akik így a nyilvánosságra fordulnak, azoknak alátámasztott módon, bizonyítékok alapján, lehetőség szerint okirati bizonyítékok alapján korrekt módon kell fellépniük, nem híresztelni, nem vádaskodni, hanem megtalálni a szükséges bizonyítékokat, megtalálni a megfelelő jogcímet, akár jogászokkal egyeztetve, ugye én nekem erre viszonylag szűk lehetőségeim voltak, mert titokban akartam tartani, és hogyha ez megvan, akkor lépjen a nyilvánosság elé az illető. De akkor lépjen.
Hát akkor fontos, és hogy elméletileg van egy törvénye közérdekű bejelentőkről. Igen. Ez az intézményekben, ahol te dolgoztál, ott volt erre egy folyamati leírás, volt arra lehetőség?
Erről mi tájékoztatást soha nem kaptunk, erre csak illusztrációként annyit mondanék, hogy az a ládika, ahova be lehet dobni egy ilyen bejelentői lapot, az ilyen térfigyelő kameráknak a keresztüzében volt.
Tehát a ez minisztériumban?
Igen, tehát ez annyira jól lehet végezni ezt a bejelentő tevékenységet, hogy ihaj. Tehát a portás helyiségtől nem, tehát nevetséges az egész. Arról nem is beszélve, hogy egy olyan rezsimben, mint amilyenben mi élünk, amelyben a kormánypárt mindent leuralt már jószerűen. Ennek a pontról pontról való betartása
az... A közérdekű bejelentők.
Igen, az gyakorlatilag teljesen ellehetetleníti magát a célt, hogy ezek nyilvánosságra is kerüljenek, és orvoslást is nyerjenek. Ugye nekem azért kellett a nyilvánossághoz fordulnom, mert mint mondtam már, évek óta figyeltem ezt a folyamatot, időről időre megismétlődtek ezek az esetek, nem tudtam ellenük tenni, pedig próbáltam. Tehát nem arról van szó, hogy én hát eddig fölbetettem a kezemet, nem csináltam semmit, nem minden alkalommal próbáltam előtte is mindent megtenni, meg amikor már kijöttek ezek a visszafokozó törlőrendeletek, kiemelő beruházási kormányrendeletek, akkor utána is mindent megpróbáltam még, és gyakorlatilag addig vittem az ügyeket, amíg a bontógolyó meg a bontókalapács el nem kezdett dolgozni. Tehát a Radecki laktanyánál, FM-nél, mindenhol ezzel próbálkoztam, hogy tényleg már addig vittem az ügyet, ameddig már a bontást meg nem kezdték, utána már nem volt értelme.
Hát igen, nagy botrányok is voltak ebből, emlékszem, hát, az UNESCO küldöttsége is itt volt.
Hát ugye nem véletlenül, most akkor nem mondok semmit erről. Tehát azért ezek az információk nem ok nélkül jutnak el A-ból B-be. De a lényeg az, hogy most már azért gondoltam, hogy a nyilvánosság elé kell fordulnom, és talán nem számoltam rosszul, mert csak akkor lesz ennek valamiféle társadalmi visszhangja, hogyha valaki, aki bennfentes, a nevét, egzisztenciáját nyilvánosságra hozza és kockára teszi, és azt mondja, hogy figyeljetek emberek, ez történik, ne hagyjátok. Ez volt szerintem az utolsó eszközöm. De most még egy papírt kitöltök, bedobok egy ládába, aztán várom, hogy a 3-4 év után valahogy kikeveredjen abból a fiókból, amelyikbe elsőjeztették, akkor ott vagyok, ahol eddig is voltam. Tehát innentől fogva én az észszerűség és az elvárható publicitásnak a szempontjait mérlegeltem, nem pedig azt, hogy hát most akkor a közérdekű bejelentőkre vonatkozó jogszabály szerint, akkor most ezt jobbról balra kell írni, vagy balról jobbra, és esélytelen. Ugyanúgy, ahogy a KDB nem fog egy ilyen ügyben a javamra ítélni, akkor is, ha esetleg ennek lenne alapja, ugyanúgy semmilyen egyéb szervezet, amelyeket vitegyletként a kormány működtet, nem fog egy ilyen helyzetben az én pártomra állni. Kirúgtak volna az állásomból, amit megtudják, hogy én itt mocorogtam, de ha simán teszek egy ügyészségi feljelentést, akkor is ez történt volna, és az egészben nem lett volna semmi. És akkor leülhettem volna a Partizánba esetleg talán, már kirúgott tisztviselőként, és akkor lehet, hogy megnézték volna néhányan a videót, de lehet, hogy már nem lett volna iránta egy
korábban. Ja, hogyha tettél volna feljelentést az ügyészségen?
Hát úgy, hogy már ki vagyok rúgva.
Ezt egyébként fontolgattad?
Hogy én nekem ez volt a munkamódszerem, vagy ha úgy tetszik, a műveleteknek a sorrendje, hogy először elmegyek a Partizánba, akkor ez nyilvánosságra kerül, ennek nyomán nyilván kirúgnak, és a feljelentést meg vagy a kettő között, vagy az utóbbival nagyjából egy időben megteszem. Hát
azzal kapcsolatban, hogy ugye másoknak mit tanácsolsz, akik esetleg ilyen tetre készülnének, hogy gondolom nem számítasz arra, hogy a jelenlegi kormány alatt az állami igazgatásban el tudj helyezkedni.
Nem is helyezkedhetem el, 3 hétig nem. Vagy 3 évig, bocsánat.
Igen. De hogy akkor ez is egy fontos rész, hogy gondoskodni kell, megpróbálni arról, hogy a megélhetésedről is. Nem? Vagy kaptál azóta állásajánlatot?
Hát, ilyen, tehát hogyan mondjam, ilyen munkaszerződéssel, tehát magánjogi jellegű szerződéssel el tudok nem helyezkedni, hanem tudok bevételi forrásokhoz jutni, de ugye azt azért érdemes számításba venni, hogy az én munkám az olyan, hogy ezt ma már gyakorlatilag csak kormánytisztviselőként lehet végezni. Nem volt ez mindig így, ez egészen 22 végéig talán nem volt így, addig voltak különböző háttérintézmények, ahol nem kormánytisztviselők dolgoztak, hanem egyszerű piaci alapon szerződtetett valakik. Ezeket a kollégákat is mind belapátolták a minisztériumba. Ma már, aki műemlékvédelemmel hivatásszerűen foglalkozik, az a nem túlságosan sok ember, az mind valamilyen minisztériumi alkalmazott. Tehát én azt a munkát, amit eddig végeztem, vagy ahhoz bármi módon hasonlót nem tudok már végezni, mert erre a felmentésem nem tesz lehetőséget, vagy nem ad lehetőséget, legalábbis 3 évig. De hát nem vagyok naív, nagyon jól tudom, hogyha maradnak, akkor ez végig így lesz. Hát nem fognak engem visszavenni 5-8 év múlva, ha ők lesznek hatalmon. Tehát én erre azt mondtam, hogy én föltettem a zsetonjaimat a piros 26-osra, és bár sokan kételkednek és bizonytalankodnak, én azt mondom, hogy ebben bízni kell. Amit tettem, ezért is tettem. Nem kifejezetten politikai céllal tettem, de hát amit az ember a mai világban csinál, nyilvánosságban pláne az szükségé politikává válik. Én ezt szakmai alapon tettem, és a saját hivatásom jobb útratérítése céljából, de ez önkéntelenül összepolitizálódik, ezzel nem tudunk mit tenni.
A családod, barátaid mit szóltak? Ugye beszéltünk arról, hogy a munkatársaid egy része, akik a te szinteden dolgoztak, támogatták a lépésed. Mit szóltak a többiek körülötted?
Ők is mind támogatólag léptek föl, csak hát ugye azért az aggodalom foka az ismerettség közelségéhez viszonyítva, vagy azzal arányosan növekszik, tehát minél közelebbi ismerős vagy rokon az illető, annál jobban aggódik egyúttal. De próbáltam őket megnyugtatni, hogy semmi baj, nem kell aggódni, és nem szabad megijedni.
És őket nem fenyegette, vagy kritizálta senki, tehát ilyen kellemetlen tapasztalat?
Nem, eddig legalábbis nem. Inkább
az akkor ez egy nagyon jó dolog. És volt-e valami olyasmi, ami történt a bejelentésed óta, ugye ez lassan fél év, ami jelezné számodra, hogy a műemlékvédelem terén esetleg bármi változásra sor került? Vagy történt-e olyasmi, amire nem számítottál?
Nem igazán. Tehát pozitív fejlemények nem igen történtek, hát apróságok esetleg, de megy minden a maga útján, ahogy eddig is csinálták. Hát nem áll szándékukban ezen a struktúrán változtatni, legalábbis érdemben. Egyébként a miniszternek, Lázár Jánosnak volt egy ilyen fél mondata az egyik helyettes államtitkárához még egy olyan évvel ezelőtt állítólag, ami a fülembe jutott, hogy azért nagyon, nem így fogalmazott, de gerincre lett vágva a műemlékvédelem az elmúlt években, ugye? Tehát valamilyen módon reflektálnak arra önmagukban, ezt nyilván tagadni fogja, hogy ő ilyen kijelentést tett, de mindegy. Én attól hallottam, akinek mondta, tehát van némi okom arra, hogy elhiggyem. Tehát annak idején Gulyás Gergely is tett egy ilyen bejelentést. Nem bejelentést, egy ilyen megjegyzés, sőt, Gulyás Gergelynek volt állítólag mandátum arra, 2018-ban, hogy ezt a műemlékvédelmet valamilyen módon, hát nem kireparálja, de valami elfogadható állapotba hozza, és akkor össze is ült egy ilyen kisebb szakmai grémium, néhányszor találkozott a miniszterrel, és tanácsokat adtak neki, semmi nem lett az egészből, hát látjuk a végeredményt, a műemlékvédelem azóta is csak darabolódik.
A Radetzky laktanya kapcsán pedig pont talán Gulyás Gergely volt.
Ugye persze, aki... Gulyás Gergely épp úgy benne volt ezekben az ügyekben, mint annak. Más. Nem arról van szó. Hát megy el, húzd meg, erezd meg. Ugye a kormánynak egyfolytában ez a nem is azt mondom, hogy taktikája, inkább működési módszertana, hogy amikor úgy érzi, hogy valami nagyon nem megy, akkor próbál ilyen gesztusértékű lépéseket tenni, amelyek a veszetül nem őszinték, és pláne nem túl hasznosak, de van egy fő csapás irány, ez a csapás irány nem egyéb, mint a hatalom totális megszerzése, és a gazdasági holdudvar minden fillérrel való kitömése, tehát az összes létező forrással való felhízlalása, ez a két fő csapás irány van, ezek egyébként egy irányba tartanak, minden más esetüleges, hát a műemlékvédelem az ebben egy jelentéktelen porszem, amit néha ide pöckölnek, néha oda pöckölnek. Biztos, itt Gulyás Gergelyt nem tartom, hogy elvetemült embernek. Valószínűleg személyesen is volt egy ilyen érzése, hogy azért ez nem működik úgy igazán. Sőt, sehogy sem működik köztünk szólva. És még Lázár Jánosból is kinézem, hogy el tudott volna képzelni egy ennél hatékonyabban működő szervezetet, de hát ez nekik nem tétel a nagy célhoz, a kettős nagy célhoz, amit előbb említettem, pláne, hogyha felső támogatást nem kapnak. Azt meg egyenesen tudni lehet, hogy a miniszterelnök nem kifejezetten szimpatizál ezzel az ágazattal.
Köszönöm, hogy eljöttél beszélgetni. Volt-e olyasmi, amit fontosnak tartasz elmondani, de nem tértünk ki rá a bejelentésed kapcsán?
Hát a bejelentésemmel kapcsolatban talán már nagyrészt mindent elmondtam. Talán még egyszer erre az aktualitásra annyiban kitérnék, hogy ebben az is szerepelt, hogy én azért léptem föl a nyilvánosság előtt, hogy a minisztériumi működést rossz színben tüntessen föl, illetve a saját munkatársaimnak a tevékenységét szakszerűtlenek meg, jogszerűtlenek meg, minek állítsam be. Na most ez teljes tévedés és teljes torzítás, és ilyet nem is tettem. Ezt olyannyira nem tettem, hogy most röviden felolvasnám, hogy mit tettem a feljelentésben, mit írtam, és ennek függvényében döntsék el az olvasók vagy a nézők, hogy én a munkatársaimat bármilyen szempontból is szakszerűtlennek vagy jogszerűtlennek akartam volna beállítani. Ugye az államtitkáról írom azt, hogy e jogkörével visszaélve egy műemlék nagyjából 75%-ának bontását közvetve lehetővé tévő rendeletszöveg kicsikarásával azon kulturális értékek megcsonkítására és egyben nagy részben történő elpusztítására tett lépéseket, amelyeknek épp a megvédésére hivatott. És itt jön a lényeg, Mindehhez felhasználta az alá beosztott és egzisztenciálisan tőle függő hivatali apparátust, míg azok szakmai érveit tüntetően figyelmen kívül hagyta, jogos aggályokat ignorálta, sőt a felvetett jogi és szakmai követelményekkel, szempontokkal teljes mértékben szembehelyezkedett. Tehát pont azt mondom, hogy a beosztottait sanyargatva, kényszerítve, az ő szakszerű és jogszerű érveiket figyelmen kívül hagyva lépett az államtitkár úgy, ahogy lépett. Tehát csak őt vádoltam valamivel.
És te ezzel nem léptél fel.
Igen, igen. Tehát a kollégáimat én ezt igen a világon semmivel nem vádoltam.
Nagyon köszönöm, Péter, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.